Ma che so. Köszönjük neked, édesatyánk, az ígét. Köszönjük a Szentírást, amiben kijelented magad. Köszönjük az igéket, amiket elmondtál, amikkel megérintetted a lelkünket, az értelmünket. És köszönjük az ige olvasásainkat, a csendjeinket, amelyekben beszélsz hozzánk, és mi igyekszünk előtted elcsendesedni. Köszönjük, Urunk, hogy a te kijelentéseid tele vannak titkokkal, oly sok mindennel, amit az ember egyébként nem ért, egy kívülálló, és megvalljuk, nagyon sok mindent mi is, nagyon nehezen értünk a te titkaidból, a te gondolataidból, Jézus szavaiból. És köszönjük neked, Urunk, azokat az igéket, amiket a miénké tettél, amik már nem kívülállnak mi rajtunk, hanem a miénk lett a te lelked által. Hozzuk eléd, Urunk, azokat a testvéreinket, akik nem lehetnek most velünk. Kérünk téged Csilláért és az ő családjukért, azért a pici gyermekért, az egészségéért, az egészségükért, kérve, hogy áld meg az ő életüket. És hozzuk eléd Anna Marit és Julcsit, az ő életüket is, a te kezedbe tesszük, és kérjük, hogy látogass meg őket, hogyha oly sokszor egyedül is érzik magukat. És így kérünk Zsófiért is. És kérünk azokért is, akik távol vannak, de nem azért, mert külföldön vannak, hanem valami miatt már nem kívánkoznak, nem tudnak, nem akarnak jönni közénk. Kérünk, Urunk, add, hogy figyelmesek legyünk egymás felé. Fájjon az, hogy hiányoznak emberek, akik valamikor közöttünk voltak. És add, Urunk, hogy mi pedig hadd legyünk tisztább és igazabb emberek, akik közé jó jönni. Hozzuk eléd a betegeinket a gyülekezetünkben, az időseink között, és itt a fiatalok között is. Téged kérve, Urunk, hogy látogass meg a mi betegeinket, akik a testükben vagy a lelkükben megfáradtak, megsebzettek, akik titkos bűnökben vannak, akik nagy nyomorúságokat hordoznak, látogass meg bennünket, Urunk, a te árva népedet. Add, Urunk, hogy ne csak szavak legyenek ezek, és olyan dolgok, amelyek igazán nem változtatják meg a mi életünket, hanem cselekedj velünk, bennünk valóságosan, és adj nekünk hitet, hogy mi el tudjuk hinni azt, hogy neked valóban van hatalmad, hogy megváltoztasd a mi utunkat, sorsunkat, megváltoztasd a mi életünket, hogy a múltat múltán lehet tenni benned és veled és általad. Hozzuk eléd, Urunk, ezt a mai alkalmat is, arra kér, hogy az ige hadd szólaljon meg, te állj a középen, hogy csendesíts el bennünket belül, és nyisd meg a mi szívünket és értelmünket. Köszönjük, hogy Krisztus Jézusért meghallgatsz minket. Amen. Kolossei levélből olvasom az igét, a negyedik részből a másodiktól a hatodikig tartó verseket. Kolossé 4:2-6. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszer s, mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogó is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányába, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek-kinek megfelelnetek. Újra olvasom az 5. verset. Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányába, a jó alkalmatosságot áron is megváltvám. Tegnap reggel kaptam egy e-mailt, benne egy kérést, egy ifjúsági óra témát, egy kisifis lány adta meg a témát, de tulajdonképpen csak egy ige formájában. Ez volt az az igevers, amit ő kért, hogy legyen szó a kisifiben, amit újraolvastam. És ahogy megírtam aztán tegnap azt a ige magyarázatot, az jutott eszembe, hogy hát ha van aktuális téma, meg olyan téma, amit sokszor kértek így, úgy, amúgy, hát ez az. Úgyhogy a tegnap elhangzott kisifis alkalmat mondom el ma nektek, aminek tulajdonképpen, ha egy mondatba akarom megfogni a tartalmát, az az, hogy a misszió, ez a hogyan dolog, hogyan kell a kívülállók felé nekünk beszélnünk, bizonyságot tennünk. Ez a néhány igevers, amit felolvastam, tulajdonképpen két dologról szól, és ezért én is erről a két dologról fogok köztetek most szólni. Az első így hangzik, emberekről szólni az Istennek, másodszor pedig arról szól az ige, Istenről szólni az embereknek. És lesz egy nagyon rövid lezárás a hogyanról. Hogy mit ír az ige arról, hogy hogyan kell nekünk bizonyságot tennünk ezekről. A hatékony evangelizáció, térítés, ha úgy tetszik, alapfeltétele az álhatatos imádság. Ezzel kezdődik az ige, az imádságban álhatatosak legyetek. A korai keresztény gyülekezetekben ez egy nagyon bevett, normális szokás volt, hogy összejöttek a hívők, és álhatatosan imádkoztak. Tudjuk, hogy volt, hogy éjszaka imádkoztak, hogy virrasztottak és imádkoztak. Ez egy bevett dolog volt, hogy nagyon sok imát mondtak álhatatosan, kitartóan. Ezek az imák, ezeknek az imáknak egy jelentős része közbenjáró ima volt. Amikor nem önmagukért könyörögtek, hanem másokat vittek Isten elé. Valaki azt írta, hogy az ellenség az imádkozást elhanyagoló gyülekezetben végezheti a legjobban romboló tevékenységét. Amikor egy közösség tagjai sokat imádkoznak otthon, az a közösség egészét is erőssé teszi. Hogyha a közösség tagjai nem álhatatos imádkozó emberek otthon is, a magánéletükben is, a csendességeikben is, az rontja és gyengíti, és az ördög támadásaival szembe gyengévé teszi ezeket a közösségeket. Ha a tagok egyen-egyenként állnak közvetlen és folyamatos, azaz álhatatos imakapcsolatban Istennel, az a közösség erős. De ha a tagoknak nem rendszeres és folyamatos az ima életük, a közösség belül lesz gyenge. Aztán azt is látjuk az igényből, hogy Pál apostol arra is kéri a kolossé belieket, hogy ő érte is imádkozzanak. Ő ekkor éppen börtönben ül. Több levelét is börtönből írja. Ez az ember a börtönben is értelmesen tölti az idejét, énekel, imádkozik, leveleket ír, kiüzen azoknak a gyülekezeteknek, akiket alapított, igazgatja a dolgaikat és az életüket. Ekkor éppen börtönben ül, mikor írja ezeket a sorokat. Pál apostolnak az élete, az ő konkrét szolgálata és feladata az az, hogy hirdesse az igét. Pál ajándéka, karizmája, kegyelmi ajándéka, Jézustól személyesen kapott feladata ez, hogy elmenjen és a pogányoknak a térítője legyen. Ezt az ajándékot és feladatot kapta. Most kalodában van és képtelen arra, hogy prédikálja a Krisztust, hogy olvastuk a Krisztus titkáról, hogy beszéljem. És üzen a kolossé belieknek, hogy értem is, imádkozzatok. És itt egy picit megállunk. Ugye a bevezetőben azt mondtam, hogy nagyon fontos ez a szakasz, mert tulajdonképpen a misszióról szól. Sokszor kérdezitek ti is, hogy mit kellene mondani és hogyan. Mit kellene is mondani, hogyan a körülöttünk lévő embereknek, egyetemen, munkatársak közt, itt-ott-tam-ott? Alá szeretném most húzni kétszer, hogy nem mindenkinek az az ajándéka, mint Pál apostolnak. Az igehirdetés ajándékát, feladatát konkrétan Istentől megkapja Pál, megkapják Pál munkatársai, és még jó néhányan megkapják. Ha az abcselt figyelmesen olvassátok, ott van egy vita az abcsel elején. Az ebből van, hogy növekszik, ugye olvastuk, hogy naponként növekszik a gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet a megtérőkkel. És akkor alakul egy vita, hogy ki mit csináljon a gyülekezetben. És akkor végül is azt mondják a tanítványok, hogy mi az igehirdetés és könyörgés szolgálatát, adományát kaptuk, mi ezt fogjuk csinálni. Válaszunk diakónusokat, akik az asztal körül szolgálnak. Mert nem lehet összevisszaság, ha valaki az igehirdetésre kapott ajándékot, annak az a feladata, hogy hirdesse az evangéliumot, vagy mondjon tanítói igehirdetéseket. Nem mindenkinek az a feladata, hogy prédikáljon, vagy evangéliumot hirdessen konkrétan. Mind a szavainkkal, mind az életünkkel, erről sokszor beszélünk, tanúskodnunk kellene arról, hogy van egy élő Krisztus Jézusunk. Tanúságot kell tennie a gyülekezetnek, mint Jézus mennyasszonyának ebben a világban, arról, hogy van egy vőlegény. Valóban ezt a feladatot kaptuk. De viszonylag kevés ember kapta konkrétan az elhívásában azt, hogy ige hirdető legyen, prédikátor legyen, mint az apostol. Ugyanakkor azt is tudjuk a Szentírásból, hogy az ige hirdetés, mert tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartassa meg a híveket. Magyarul itt van egy feszültség ebben, hogy ha az ige hirdetés görögök által bolondságnak tartott valósága által tartja meg Isten a híveket, akkor nekem nem az-e a dolgom. Hiszen az a célom, hogy megtérjenek a szüleim, a hitetlen barátaim, családtagok, hogy el ne vesszenek. Hogy van ez? Mit tehet ebben a szolgálatban egy átlag kolossébeli hívő? Erről szól. Vagy egy átlag pesterzsébeti hívő. Erről szól ez az ige szakasz. Nos, az első versből megértettük, hogy az álhatatos imádság, vagy egyszer Tamás bácsi az egyik imáról szóló prédikációból mondta, hogy van ilyen, hogy előzetes imádság, hogy a dolgok előtt imádkozok már. Álhatatosan is a dolgokat megelőzően imádkozom. Ez egyszer biztos, hogy mindenkinek, aki azt szeretné, hogy megtérjenek körülötte, a misszióban szolgálni akar, ez biztos, hogy egyszer feltétele. De van itt még valami. Pál azt kéri, hogy imádkozzatok értem, aki börtönbe vagyok, hogy szólhassam a Krisztus titkait. Hihetetlen fontos feladatunk a misszióba. Nem a közvetlen, nekem való, tehát nem az én általam, vagy az én számból kijövő igék, vagy prédikáció, hanem hogy az, akiket Isten megbízott azzal, hogy prédikátorok legyenek, azokért könyörgünk-e. Pál nem azt mondja, hogy azért könyörögjetek testvérek, hogy én kiszabaduljak a börtönből, pedig mondhatná. Azt üzeni Pál, hogy imádkozzatok én értem. Ebben pedig az az üzenet, hogy egy átlag kolossébeli, egy átlag gyülekezeti tag imádkozzon azokért, akiknek Isten a prédikálás, evangélium hirdetés feladatát adta. Értitek, ilyen szekunder módon van nekünk ebbe felelősségünk, és nem is kis felelősségünk. És álljunk meg megint egy pillanatra, hadd tegyem föl neked azt a kérdést, hogy te tudod-e, hogy ebben a gyülekezetben hányan hirdetik az igét? Mert nem két ember hirdeti az igét ebben a gyülekezetben. Nem is három, nem is négy, nem is öt. Rendszeresen. A gyerekektől a legidősebb korosztályunkig hány ember hirdeti az igét ebben a gyülekezetben? Félek, hogyha megkérdezném, nem tudnátok a neveiket, vagy nem mindnek jutna eszetekbe a neve. Pedig a mi feladatunk, ha azt akarjuk, hogy az emberek megtérjenek, nem csak az, hogy az emberekért imádkozunk álhatatosan, ez volt az első, hanem az is, hogy azokért, akiknek Isten az ige hirdetés parancsát adta, azokért imádkozzunk. Azt mondja Pál, imádkozzatok, én értem. Mert fogoly és szenved attól, hogy azt nem teheti, amire az Isten a megbízását adta. Szoktál-e imádkozni Tamás bácsiért? Szoktál-e én értem imádkozni, mint ige hirdetőért? A református egyházért? Az egyházért, mert csak egy egyház van. Vannak benne felekezetek, de az ige szerint csak egy egyház van. Egy, a Krisztus egyháza, az az élő egyház. Szoktál-e a papjaiért imádkozni? Valóban legyen ébredés ebben a nyomorult hazánkban, meg ebben a tönkremenő világban. Ha missziót akarsz, akkor ez egy alapkérdés, hogy imádkozunk értük. Mert a te közbejáró imád a mai pálokért nagyon sokat ér és számít. Ha valaki úgy akar Isten igazságairól és titkairól beszélni, hogy nincs rá ajándéka, elhívása, parancsa, még nem kész rá igazán. Félő, hogy el fog keseredni a saját sikertelenségeit megtapasztalva. Beszélgetek néha ilyen emberekkel. Beszélgetek ilyennel, aki elmondja, hogy próbálom, de nem megy. Kárt is okozhatunk, és önmagunknak is okozhatunk kárt. De ezért, vagy ettől függetlenül beszélni lehet és kell is. És ez a két dolog nincs egymással ellentétben. Befejezem az első részt. Mindenek előtt és felett álhatatos közbenjáró imákat kell mondani Istennek az emberekről, akiket szeretnénk, hogy megtérjenek. Isten elé kell vinni azokat az embereket. Mert azzal az emberrel nem biztos, hogy tudsz beszélni Istenről, akit szeretnéd, hogy megtérjen. Nem biztos, hogy vevő rá. De Istennek tudsz beszélni őróla. És a másik pedig az ige hirdetőkért könyörögjünk. Második gondolat. Istenről szólni az embereknek. Felelősséggel tartozik a hívő ember azért, hogy beszéljen az embereknek Istenről? Igen. Amit eddig elmondtam, nincs ezzel ellentétben? Nincs bizony. A kolossé beliek azt a tanácsot kapják, hogy készüljenek arra, hogy bárkinek felelni tudjanak. Készüljetek arra, hogy felelni tudjatok, ha titeket bárki megkérdez. Az apostol feladata az evangelizáció és a tanítás, de van dolga az átlag hívő embereknek is. Így fogalmaztuk nekik a válaszadásos bizonyság, tétel lehetőségről ír az ige. Azok a becsületes hívők, akik úgy érzik, hogy evangelizálniuk kell üzletben, hivatalban, egyetemen, kárt okozhatnak önmaguknak is. Mivel az ilyen emberek tudatában vannak annak, hogy az a másik ember el fog veszni, el fog kárhozni, az a másik ember szellemi lelki sötétségben él, tudatlan. Az ilyen emberekben benne dolgozik, hogy az idő meg kevés, és ha én nem teszek bizonyságot, az majd biztos elkárhozik. Az ilyen önjelölt tanítók előbb-utóbb prédikátorok, előbb-utóbb elfáradnak és csalódni fognak. Pál nem azt mondja nekik, hogy akkor most sajátítsatok el jobb technikákat. Pál nem azt mondja, hogy vegyetek egy új módszert, amivel az embereket meg lehet szólítani, és végre odafigyel rád. És készíts egy olyan csatornát, amivel tudtok beszélgetni. Nem erről beszél. Mit mond ehelyett? A hívő, átlag hívő ember kiváltságos feladata egyszerűen az, hogy mindenkinek feleljen. Ezt írja az ige. Egy felelős, vagy válaszolós bizonyságtételű lehetőséget mond az ige. Azt tud felelni egy, akit kérdeznek. Azt fognak kérdezni, akiben van valami, ami nagyon más, mint általában az emberek. Kérdezni azt az embert fogják, aki feltűnően más jó értelemben. De adódnak lehetőségek ezen kívül is az ember, amikor kérdezik, bizonyságot tegyen. ahogy mondja az ige, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk lévő reménységről. Feleletet adni az embereknek azt tud, akit megkérdeznek, mert valamiért más ez az ember, mint én vagyok. Kettő, az fog tudni felelni, aki készül arra, hogy felelnie kell. Készül. Készül rá. Lélekben, agyban, képességekben. Nagy teher kerül le egy lelkiismeretes keresztény válláról. A kényszerűség terhe, aki így fog gondolkozni, hogy Úristen, nekem valahogy a beszélgetés fonalát úgy kell vinnem, hogy előbb-utóbb tudjak arról beszélni, hogy hit, Isten. Sokan vannak így, akik ebbe szenvednek. A kényszerűség lekerül az ilyen ember, egyébként nagyon becsületes hívő, mert abban gondolkozik, hogy meg kell, hogy térjen ez a másik ember, válláról lekerül. És ez annyira feszélyezhet egyébként valakit, hogy nem fog tudni normálisan élni, beszélni, dolgozni. Márpedig azt vegyük tudomásul, hogy a munkahelyre dolgozni megyünk, a egyetemre meg tanulni megyünk. És nem evangelizátornak. Az ugyanis kettő. Továbbra sincs a kettő ellentétben, amit mondok. De nem azért megyünk. Azért mész az egyetemre, hogy tanulj. És azért mész a munkahelyedre, hogy dolgozz. És nem azért, hogy első számú prédikátor legyél. Más ott a feladat. De, ha az életünk olyan, az emberek kérdezni fognak. Ha egy sima beszélgetésből kiderül, hogy te mit csinálsz hétvégén, péntek délután 3-kor egy kávé mellett, te mit csinálsz hétvégén, én mit csinálok hétvégén, és ott fog kiderülni, hogy hát én bizony most áp Isten tiszteletre megyek, nincs mit szégyelni rajta, sőt. Igen, és miért? Mi ez a dolog? Mi reformátusokat? Isten elkészíti a lehetőséget. Isten elkészíti ezeket a lehetőségeket. Áldott, nagyon áldott lehetőségek ezek. Ott lesz a lehetőség. Bölcsen, szeliden, most már felszabadultam, mert nincs bennem a frász, hogy Úristen, az Isten számon fog engem kérni, hogy megint néma maradtam és gyáva voltam. Most már felszabadultam. Elmondhatom a bennem lévő bizonyságot. Mert az Isten teret, helyet, időt, alkalmat készített erre. Az a nagy dolog, amikor egy másik ember úgy lát minket, hogy oda akar lépni és kérdezni akar, amikor már nem te irányítod a beszélgetés vonalát, hanem engeded, hogy ő irányítsa a beszélgetés vonalát, a tartalmát, és Isten segíteni fog lelke által. Ebben a fajta beszélgetésben nincsen erőszakosság, ebben nincs okoskodás, hitvita, kezdeményezés, mert ezek sehova nem visznek, se engem, se őt. A másikat nem legyőzni kell, nem felül kell írni a gondolatait. Jézusban nem volt semmi erőszak, kioktatás. Ez nem vezet sehova. A másik ember azt fogja érezni, hogy fölém akar ülni szellemileg, lelkileg. De nem ez a cél. Az a cél, hogy elszeretgessem az ige közelébe. Az a cél. Milyen legyen a keresztény ember beszéde és bizonyságtétele? Itt a végén, ahogyanról, ahogy mondtam, harmadszor. Második Timóteusi levélből egy igét hoztam. A második rész 24-25. versét. Kedves igen. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas. Tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést, az igazság megismerésére. Hogyan? Hát nyájasan. Szelíden. Azt mondja az ige, ne legyőzni akard, meggyőzni, de a Krisztus lelke által nyájasan. Jézus nyájas és szelíd, énekeljük. Valami ilyen indulattal. Milyen legyen a keresztény ember beszéde, bizonyságtétele? Kedves. Kedves. Olyan, amire az emberek azt mondják, hogy de jó ezzel az emberrel együtt lenni. Pedig a lényegből még semmit nem lát és nem ért. Csak jó veled. Valamiért jó a közeledben. Odafigyelek rád. Pál pedig így írja, hogy sóval fűszerezett. Ugye a só az, ami, hogyha kimarad a levesből, meg lehet enni, csak nem jó igazán. Azt mondja, hogy a magyar ember meg azt mondja, hogy legyen a dolognak ott a savaborsa. Azaz legyen íze, legyen benne spiritus, legyen valami. Legyen valami, ami a másik ember érdeklődését fölkelti, hogy nem vagyok sótlan, száraz, hogy nem így beszélek, nem vagyok vasárnap a templomban, nagyon-nagyon jó. Ugye, mert az sótlan egy picit, meg hiteltelen. Hanem ha igaz, amit én mondok, hogy nekem ott tényleg jó, az majd látni fog látszódni fog a szememem. A só adja az ízt. Azt mondja Pál, hogy így, legyen megfűszerezve. Vagy egy másik igényt mondja, hogy benne legyen a Krisztus illata. Ilyen szép kifejezés. És ebben nincsen semmi erőszak. Az embereket az győzi meg, amiben van spiritus. Fontos tehát kívülállóként, fontos tehát a kívülállókért a lelki szolgálat. Először beszéltem arról, hogy ebben feladatunk van álhatatos imaként, imádkozóként, akik előre is imádkozunk a találkozásokért, hogy Isten járjon előttünk. Felelősségünk van abban, hogy álhatatos imádkozók legyünk, és felelősségünk van abban, hogy akik viszont az igét hirdetik, azokat mi odahordozzuk a mentorumusa elé. Másodszor pedig, hogy bölcsen beszéljünk, sóval, fűszerezetten, határozottan, de kedvesen és szeliden. És ne akarjunk feltétlenül evangelizátorok lenni, ha nem kaptunk rá ajándékot. Mert nem lesz velünk az áldás, hanem csalódni fogunk önmagunkban. Azon az úton járunk, amire minket az Isten indít. Legvégül egy gondolat, hogy ha akarjátok majd, számoltunk arra egy ifi órát, hogy gondolkozzunk azon, hogy engem az Isten mire indít. Már téged. Mert az, aki egyszer az Isteni lesz, annak feladatot is ad. És az nem jó, hogyha lébecolunk az életbe feladatok nélkül. Úgyhogy nem tudjuk, hogy igazán az Isten felülnézve kik vagyunk, milyenek vagyunk, és ő mit akar én velem. Lehet, hogy majd a lelki ajándékok téma, amivel még tartozom, majd ide is kulminál. Hát én ezeket kívánom, hogy ilyen lelkülettel, ilyen szívvel, ilyen gondolatokkal járjunk a misszióba, és ilyen bölcsen imádkozzunk. Ne arra úgy ránk, Urunk, amikor a rólad való bizonyságtétel gyáva hallgatás lett, vagy éppen hitvitába torkollott, ahol magunkat akartuk mutatni, mert nem tudtunk más mutatni, csak akik vagyunk, hogy győzni akarunk a másik felett, többnek és okosabbnak látszani, mint a másik. És amikor nem a te erőtlen erőddel harcoltunk, hanem a magunk erejével, és aztán persze eredménytelen lett a beszélgetés, vagy talán meg is bántottuk a másik embert. Nagyon nehezen megy az nekünk, Urunk, hogy úgy beszéljünk embereknek te rólad, hogy egyrészt az valamelyes legalább hiteles legyen, másrészt, hogy ilyen sóval fűszerezett bölcs, a másikat megértő, elfogadó, szelíd, és mégis határozott. Köszönjük, hogy beszélhetünk az embereknek rólad, amikor elkészíted a helyét és az idejét. És köszönjük, hogy lehetnek talán mögöttünk olyanek is, amikor tudtunk bizonyságot tenni olyan lelkülettel, amiről mi is éreztük, hogy ez tőled volt. És köszönjük, hogy neked is beszélhetünk azokról az embereinkről, akiket ránk bíztál. Hogy a menny trónus elé emelhetjük az imáinkban azokat az embereket, akiknek az életét féltjük. És nem akarjuk valóban, hogy elvesztenek. Úrunk, tegyél bennünket bölcsé, tudjunk hallgatni is, és tudjunk beszélni is, de azt valahogy így, ahogy a Te igét tanítja, határozottan és mégis szeliden, kedvesen és bölcsen. Köszönjük, hogy ma erről beszéltél nekünk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Hogy a mennyben, úgy itt a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, inképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.